Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a pietizmus, mint kegyességi irányzat, a 17. század derekán mintegy az ortodoxia hegemóniájára adott válaszként felbukkant a kálvinista egyházi közösségekben is, jellemző módon elsőként a katolikus lelkiségi mozgalmak közegében élő francia hugenották és az élénk belső vitákat megélő németalföldi protestánsok között. Az ilyen, a kegyességet misztikus spiritualizmussal és erős szeparatizmussal ötvöző törekvések egyik első képviselője az a kalandos lelki-szellemi utat bejárt Jean de Labadie volt, akiről a francia protestantizmus tárgyalása során már szóltunk, de akinek alakjához most ismét vissza kell térnünk. Labadie a dél-franciaországi Bourg-sur-Bordeaux-ban látta meg a napvilágot 1610-ben egy korábban kényszerből katolizált, eredetileg hugenotta polgárcsalád gyermekeként. Szülei, akik nem voltak különösebben vallásosak, katolikusnak nevelték, katolikus iskolába, Bordeaux jezsuita kollégiumába járatták. Az ifjú a hit dolgai iránt fogékony Jean itt lépett be 1625-ben Jézus társasága tagjai sorába. Teológiát Toulouse jezsuita főiskoláján tanult, 1635-ben pappá szentelték. Stúdiumai végeztével néhány éven át rendi kollégiumokban tanított, 1639-ben azonban rossz egészségi állapota és személyi ellentétek miatt kilépett a rendből, és egyházmegyés papként Bordeaux, Párizs és Amiens voltak lelkipásztori működésének állomásai. Laikusok közreműködésével bibliaolvasó, ima és meditációs köröket szervezett, a jansenizmus és a kálvinizmus nézeteivel megismerkedve egyre intenzívebb bibliatanulmányozásba kezdett. Mivel nagy népszerűségre tett szert, a személye körül kialakuló vitáktól és botrányoktól tartva, a mindenható királyi főminiszter Mazarin bíboros 1646-ban vidékre az ország déli részébe küldte. Itt Montauban-ban Labadie 1650-ben hosszú megfontolás után átlépett a kálvinista egyházba, lelkipásztori hivatalt vállalt, 1652 és 57 között pedig teológiát tanított Montauban Teológiai Akadémiáján. 1659-től Genfben volt lelkipásztor, de 1666-ban rajongó spiritualizmusa miatt kényszerűen a jeles teológus Gisbert Pötius hatására a németalföldi Middelburgba távozott. Ekkor már a kálvinista egyház megreformálásának egy új lelki megújulás kibontakozásának szándéka vezette. Hivatalos egyházi kereteken kívülálló közösséget szervezett, amelyben az őskeresztény gyülekezetekhez hasonló hitéletet igyekezett megvalósítani, de támaszkodott a kortárs katolikus jansenisták porrohajál misztikus szellemiségére is. Radikális egyházképének megfelelően éves hangon bírálta az egyház morális állapotát, amelyet elsősorban a lelkészi kar alkalmatlanságát tette felelőssé. Így már 1668-ban kiadott az Egyház megújulása a lelkipásztorok révén címet viselő munkájában azt szorgalmazta, hogy a leendő lelkészeket ne egyetemeken hittudósoknak, teológusoknak képezzék, hanem olyan kolostorszerű szemináriumokban tanuljanak, ahol a jelöltek a lelki életben, lelki vezetésben, a jámborságban nyernek el igazítást. Ezzel egy időben kiadott másik munkájában, a profétikus gyakorlatokban azt is javasolta, hogy a gyülekezeti életet az apostoli gyülekezetek mintájára kell átalakítani, az intézményes egyháztól elkülönülve, ahol laikusok is szabadon magyarázhatják a Szentírást, és minden az evangéliumi hagyomány szellemében történik. Az ilyen közösség elgondolása szerint szinte a teljes életet betöltő vallási életet él naponta két alkalommal jön össze, a tanítás közös lelki munka gyümölcse, amelynek üzenetét a tagok magukkal viszik otthonaikba, munkájukba, társas kapcsolataikba. Ami mindennek teológiai alapjait illeti, Labadie szilárdan vallotta a látható és láthatatlan egyház megkülönböztetésének a luteránus pietizmusban is megfogalmazódó elvét. Nézete szerint mindennek alapja a kettős, az üdvösségre és a kárhozatra való kegyelmi kiválasztás, predestináció. A láthatatlan egyház az üdvre rendelte kis csapata, amely azonban nyitott arra, hogy a látható egyházból betérőket, megtérőket magába fogadja. Ez a láthatatlan egyház a közeli végidő váradalmában él, a rövidesen visszatérő urat várja, egyben készül arra, hogy a láthatóvá váljon, kilépjen a világ nyilvánossága elé. Labadie szerint más Killiaszt, a végidőt váró kartársakhoz hasonlóan közel van már az az idő, amely a zsidók megtérésével, Babilon bukásával, Krisztus lelki visszatérésével, e világi királyságának elérkeztével már a végidő közvetlen előkészülete, amelyben a hitben élőknek kegyes, jámbor életet kell készülniük. Ám Labadie middelburgi tartózkodása idején kiderült, hogy ez a szeparatista az ortodox kálvinizmus teológiájával a holland népegyházi törekvésekkel ellentétes felfogás, különösen a végidő váradalma miatt, az egyházi hatóságok ellenkezésével és az eretnekség vágyával is szembesülve nem lehet életképes. Ezt belátva Labadie 1670-ben Amsterdamba ment, ahol önálló magánházaknál működő kommunisztikus, vagyonközösségben élő egyházi kört alapított. Ennek a házi gyülekezetnek a működése azonban, amelyhez különösen előkelő, vagyonos, misztikus hajlandóságú asszonyok csatlakoztak, rövidesen olyan nyilvános zavargásokat eredményezett, amelyek miatt a hatóságok a közösség tagjait kiutasították a városból. Labadie ekkor már labadistának nevezett követőivel együtt Pfalzba, Herfordba távozott, itt formálódott ki Labadie misztikus teológiája, amely a Szentlélek hatékony működését a Biblia elé helyezte, a hívek lelki újjászületését pedig nem az egyházhoz tartozásból, hanem a Szentlélekben megvalósuló lelki közösségből, a hívek mindennapjait átható kegyességből vezette le, amiből a gyermekkeresség elvetése, a tanítással szemben a mindennapi élet jámborsága is következett számára. Több munkában foglalkozott az elmélkedés, az ima lelki jelentőségének kérdésével, kísérletet tett az ideális lelki vezető a tökéletes lelkész portréjának megrajzolására. A gyülekezet itt egy ideig az Elisabeth von Pfalz tartománygrófnő és apátnő által vezetett protestáns női kolostor oltalmát élvezte. Ebben a kolostorban következett el a labadista közösség pünkösdje. Egy szeretett vendégség alkalma idején kollektív révületet éltek át, amely, ahogy mondják, keresztény ujjongásban, ugrálásban, táncban és csókváltásban nyilvánult meg, mintegy hitelesítve a közösség szentélek váradalmát. Erre a lelki megerősödésre támaszkodva a labadisták élénktérítő tevékenységbe kezdtek. Még Amsterdamból Herfordba menekített nyomdájuk segítségével Labadie műveit és irataikat egész Németföldön terjeszteni kezdték, apostoli munkát vállaló munkatársaik pedig szinte az egész Rajna-vidéket bejárták, de visszajutottak Németalföldre is. Rövidesen már Labadie szellemi irányítása alatt álló közösségek egész sora működött, munkatársként pedig egy karizmatikus asszony, Anne-Marie Schürmann is csatlakozott hozzá. A közösség nézetei, különösen a jeruzsálemi ősgyülekezet életéhez való visszatérés gondolata, számos olyan teológus, lelkész, egyházi előjáró rokonszenvét is elnyerte, akik nem csatlakoztak a mozgalomhoz, ám élénk figyelemmel kísérték annak fejlődését. Csak a hivatalos egyházi és világi hatóságok nem osztották ezt a lelkesedést. Így Rheinpfalz tartományi bírósága még 1671 végén a közösség kiutasítása mellett döntött. Labadie ekkor, a következő év elején a Hamburg melletti Altonába költözött, ahol a következő esztendőben a népegyháztól való végleges elkülönülésre szólító felhívást tett közzé. A következő esztendőben 1674-ben azonban távozott az élők sorából, akkor, amikor művei már Spener és a formálódó luteránus pietizmus számára is iránymutató olvasmánynak számítottak, de gondolatai nem voltak ismeretlenek a katolikus kvietizmus képviselői előtt sem. Halála után a zaklatások miatt követői egy részei már önálló labadista szektaként Schürmann asszony és a vezetésben utóda Pierre Yvon irányításával Friesföldön a Franeker melletti Weyerwerdben telepedett meg, kisebb csoportok pedig Észak-Amerikába és a dél-amerikai holland gyarmatra Surinamba vándoroltak ki, ahol önállóságukat egészen a 18. századig megőrizték, idővel pedig beolvadtak a közben megerősödő kálvinista pietizmus közösségébe. A német kálvinizmus pietista vonulatának gyökerei Jean de Labadie nézetei mellett az angol puritanizmusból és a németalföldi Nader reformati kegyességi törekvéseiből, főképpen Gisbert Fötius és Wilhelm Amesius jámborsági felfogásából eredtek, első megfogalmazójuk pedig a holland eredetű, ám már német földön született teológus, lelkiségi író és dalköltő Theodor Undereik volt. Undereik 1635-ben egy kereskedő gyermekeként látta meg a napvilágot a Duisburg melletti Altstadenben. Alig egy esztendős volt, amikor szüleit elragadta a Pest is, így nagybátyja vette magához Duisburgban. Itt jár gimnáziumba, majd 1653 és 58 között Utrecht és Leiden egyetemén tanult teológiát. Egyetemi évei alatt Gisbert Fötius szigorú predestinációt és erkölcsi megújulást hirdető tanítása hatott rá, de megismerkedett az egyetemen tanárának, Johannes Coccejusnak az ortodoxiát elvető, a formális dogmatikát elutasító, a bibliai szövegeket középpontba állító föderalista, a spirituális egzegézis szorgalmazó szövetség teológiájával is. Ennek megfelelően, miközben igyekezett egyensúlyt teremteni Fötius ortodoxiája és Coccejus biblikus rendszere között, osztotta az utóbbinak a szövetség fogalma köré épített felfogását, amely Isten és az ember kapcsolatát egy 5 fokozatban megvalósuló szövetségi kegyelmi rendszerként értelmezte. Ebben a kegyelmi folyamatban mesteréhez hasonlóan ő is alapvető különbséget vélt felfedezni az ószövetségi és újszövetségi kor emberének kiválasztottsági állapota között, amelyet az első esetben a törvény, a másodikban az ingyenes kegyelmi adományok határoznak meg. Ebből a föderalista teológiai kiindulópontból értelmezte, magyarázta a református hittételek egész rendszerét, azt a gondolatot állítva középpontba, hogy a szövetség nem pusztán a hittételek bibliai igazságát és gyakorlati érvényességét, de a már megszerzett kegyelmi tökéletesség elvesztésének lehetetlenségét is biztosítja. Tanulmányai végeztével Undereik Svájcban, Franciaországban és Angliában tett tanulmányutat, közben pedig megismerkedett Jean de Labadie spiritualista nézeteivel. Ezt követően 1660-ban hazatérve lelkészi állást vállalt a Rajna-menti Mülheimben. Itteni működése során különösen a hamis hitbizonyosság, a formális vallásosság ellen prédikált, újjászervezte a hitoktatást, megszilárdította a gyülekezet fegyelmét. A praxis pietatis, a kegyes lelkiség szellemében szorgalmazta az általa kis egyházaknak nevezett házi gyülekezetek létrehozatalát, építő összejöveteleket tartott, amelyek lényegében magánjellegű, magánházaknál megtartott, a Szentírás közös tanulmányozását végző alkalmak voltak. Mülheimből 1668-ban távozott Kasselbe, ahol két évig Hedwig Sophie von Hessen grófnő udvari lelkészeként szolgált. Életének következő lényegében utolsó állomása Bréma volt, ahol 1670-től a Szent Martin templom vezető lelkészi állását vállalta el, egyben pedig lehetőséget kapott pietista szellemű lelkipásztori és reform törekvései megvalósítására. Népszerű prédikációjumban bűnbánatra, megtérésre szólított fel, valóságos lelki válságot és forradalmat idézve elő a hívek körében, ami miatt időről időre némi összeütközésbe is került a helyi hatóságokkal. Városi polgárok egy kicsiny, kegyes életet élő csoportja szerveződött körülötte, amelynek lelkésztársa munkája későbbi folytatója, Cornelius de Haase volt a legjelentősebb alakja. Miután helyzete Brémában megszilárdult, Undereik 1679-ben emlékirattal fordult a városi tanácshoz, amelyben a gyülekezeti és hitélet megújítását szorgalmazta. Így nagyobb szabadságot követelt a gyülekezeteknek a városi tanáccsal és egyház tanáccsal szemben, javaslatot tett egy olyan presbitérium felállítására, amely világi beavatkozás nélkül járhatna el egyházfegyelmi ügyekben. Megkívánta tiltani, hogy a nyilvánvaló hitetlenek úrvacsorával éljenek, és megkereszteltessék gyermekeiket, amennyiben nem térnek meg, nem gyakorolnak bűnbánatot. Bár e követelések zöme nem valósult meg maradéktalanul, azt például sikerült elérnie, hogy megszűnjön a bűnbánat pénzen való megválthatóságának gyakorlata, és újjászervezte a hitoktatást. Ez utóbbi esetében különösen nagy gondot fordított a felnőtt katekézisre, hiszen meggyőződése volt, hogy a vallási tudatlanság a hitben való megmaradásnak és a jámbor lelkiség megélésének legnagyobb akadálya. Itt is rendszeressé tette a feleségével közösen tartott építő jellegű összejöveteleket. Külön hétközi foglalkozásokat szervezett asszonyok, fiatal lányok, kétkezi munkás emberek számára. Brémában Undereik elsősorban az élőszó erejére hagyatkozva, ige hirdetőként, katekétaként igyekezett megvalósítani pietista eszményeit, írásban ritkábban nyilatkozott meg. Első könyve a Krisztus menyasszonya Laodicea leányai között 1670-ben jelent meg. Ebben az istenfélelem és a kegyes élet fontosságát elemezte, aszketikus a világi hívságoktól tartózkodó életre buzdította olvasóit. Ezt követte 1678-ban befejezetlenül maradt főműve, a Halleluja, Isten megdicsőíti magát a bűnösökben, amely nem volt más, mint az üdvösség útját mutatni hivatott lelki kalauz. A gondolatmenet a Heidelbergi K.R.T. kérdés felelet szerkezetét követte, szellemi tartalma tekintetében a szerző lelkipásztori tapasztalataira és Coccejus teológiai rendszerére támaszkodott. Még ugyanabban az évben adta közre Undereik az Ostoba ateista címet viselő, erősen polemikus hangvételű írását, amelyben egyszerre lépett fel a korai felvilágosodás nyílt ateizmusa, istentagadása, és az ellen a látens gyakorlati ateizmus ellen, amelyet a lelki újjászületést elmulasztó, formálisan vallásos emberek között vélt felismerni. Itt nagyon radikálisan azt a pietista tézést is megfogalmazta, hogy mindenki ateista, aki újjá nem született. Brémában Underej körül, aki 1693-ban távozott az élők sorából, az 1680-as évekre már népes tanítványi kör alakult, maga a város pedig a kálvinista pietizmus jelentős szellemi kisugárzású központjává lett, amelynek hatása elsősorban a Rajna vidéken és Frieslandban bizonyult tartósnak. Tanítványa és lelkész utóda Corvinus de Házei joggal írhatta le 1703-ban, hogy ami Spener volt a luteránus egyházban, azzá lett Underej a református egyházban. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb február 27-én este folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.